Tisztelt bizottsági tagok, tisztelt megjelentek! Örömmel állapítom meg, hogy a tulajdonosi bizottság határozatképes. Így a mai napra meghirdetett bizottságülést ezennel megnyitom. Úgy látom, mindenki bejelentkezett, üdvözlöm főjegyző urat is. Napirendi pontok a szokásos elvek alapján javaslom lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy az elővásárlási témák, ez jelesül a 26A-tól a 26T-ig napirendi pontokat, amennyiben a bizottsági tagok egyetértenek, javaslom egyben megtárgyalni és a szavazást is egyben lebonyolítani. Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai ügyeknél, 18-as napirend A-tól J-ig. Természetesen részleteiben megtárgyalhatjuk bármelyiket, de úgy gondolom, hogy egy napirendi ponton belül ezek megtárgyalhatók és szavazhatók. Egyetlen egy kitétel még pluszban, ami szokásoktól eltérő. A 10-es napi rend, ez a közgyűlésre átemelt 17A, javaslat a Rudasfürdő üzemeltetési változtatására a Gerlétföld felújítása miatt. Előzetes gondolataim alapján ezt én emeltem be és javasoltam ide. Az azóta bővebben rendelkezés álmáról információk alapján úgy gondolom, hogy ez bőven elégséges a holnapi közgyűlésen, hogyha téma lesz. Amennyiben a tisztelt bizottsági tagok egyetértenek, akkor javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről, és ne terheljük vele az időt, de természetesen ellenvéleménynek nyugodtan helye van. Amennyiben tehát ezekkel a módosításokkal a bizottság tagjai egyetértenek, hozzászólást nem látok, akkor kérem, szavazzuk meg a napirendet. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadva. És akkor itt szerintem az árt napi rendekkel kezdünk. Kérem, hogy akkor állítsuk át a ehhez szükséges technikát, illetve aki a teremben nem jogosult ezen napi rendeken részt venni, átmenet. Folytassuk akkor a nyílt szakasszal. 5. napi rendi pontunk, a közgyűlés 5. napi rendi pontja átemelve. A javaslat a helyi iparüzési adóról szóló 87/2012, 11.30 önkormányzati rendelet módosítására. Amennyiben jól emlékszem, akkor ez alapvetően ugye a házi orvosok és védőnök tekintetében úgy gondolom teljes mértékben támogatandó könnyítéseket tartalmaz. Főigazgató úrnak megadom a szót.
Csak köszönöm szépen, az előző bizottságülésen azért kisebb vita volt ennek kapcsán, ezért akarom ezt részletesebben azért elmesélni, miről szól. Tehát a helyi adókról szóló törvény meghatározza, hogy az önkormányzatok milyen esetben adhatnak adókedvezményeket, adómentességeket. Ebben a mostani kitétel, ami módosult, az arról szólt, hogy olyan háziorvosok vagy védőnők, akik vállalkozóként látják ezt a tevékenységüket, ha az adóalapjuk nem haladja meg a 20 millió forintot, ebben az esetben, ha az helyi önkormányzat ezt megszavazza, akkor jogosultak lehetnek arra, hogy adómentesek legyenek az iparűzési adó alól. Ezt a fővárosi közgyűlés korábban megadta 20 millió forint erejéig. Most a törvény megváltozott, és a 20 millió forintot felülírták 40 millió forintra, viszont ez egy bináris szabály, tehát ez nem olyan, hogy tólig, tehát hogy mi dönthetünk az, hogy a 0-tól 40 között valahol meghatározunk egy számot, hanem vagy megadjuk 40 millióig ezt az adómentességet, vagy nem adjuk meg egyáltalán. Ha nem adjuk meg egymáltalán, akkor a jelenlegi helyzethez képest az azt jelenti, hogy 450 háziorvos és védőnő, aki vállalkozóként látja ezt a tevékenységet, ő adóteheremelést kap, ez kb. 161 millió forint, mert ugye eddig ezt most nem kellett befizetniük neki. Ha megadjuk a 40 milliós kedvezményt, akkor a jelenlegi helyzethez képest kb. 350 háziorvos védőnő vállalkozónak nyújtunk kedvezményt, és így a teljes kedvezmény csomagjuk az nagyságrendileg 800 millió forint lenne egészében, tehát egy ilyen, bocsánat, rosszul mondtam, 300 millió forint lenne teljes egészében, ami ugye a növekedés szempontjából a fővárosra jutó rész az 75 millió forint. Nyilván van itt kerületi polgármester, akinek kiesik mondjuk 3 millió forint a iparűzési adójából, az adótartozás szempontjából. Csak az előző bizottságülésen, mint a nyílt ülés volt, ott volt olyan polgármester, aki emiatt letartózkodta ezt a javaslatot. A Magyar Orvosi Kamara azzal keresett meg minket, hogy így is házi orvos hiány van Budapesten, körülbelül 100 betöltetlen praxis van, kétharmada felnőtt, egyharmada gyermekorvosi rendszert jelent, vagy gyermekorvosi, nagyon öreg a korfája ennek a rétegnek, ha növeljük a tovább az adóterhelésüket, akkor nyilván tök logikusan ez növelheti a házi orvos hiányt, hiszen abba hagyják a praxisukat, úgyhogy ők azt kérték, hogy miután bináris a döntés, értik, hogy a főváros nehéz helyzetben van, mert a kerületek is, de azt kérték, hogy ebben a tekintetben kövessük ezt az adómentesség határ emelést. Tehát erről szól a javaslat. Tehát nem tudjuk 20 millió forinton tartani az adómentességi határt, mert vagy nulla, vagy 40 ez a döntés.
Köszönöm az értelmezést. Dr. Utérei Borbála.
Köszönöm, és mit várunk tőle, hogy hány betöltetlen praxis kerül ezáltal betöltésre, vagy hány van megszűni, ne, és így nem fog megszűnni. Köszönöm.
Nyilván ilyen információink nincsen, ilyen hatáselemzést nem tudunk végezni. Tehát, hogy persze mondhatjuk azt, hogy ha megnöveljük az adóterheiket, tehát akkor 161 millió, mert eltöröljük a mostani adómentességet, és 161 millióval megnöveljük az adóterheiket, akkor nem tudom azt mondani, hogy garantáltan emiatt valaki is felhagyna a munkavégzéssel, és azt sem tudom mondani, hogy ha megadjuk ezt a kedvezményt, akkor garantáltan lesznek újak, akik bejönnek a rendszerbe. Szerintem ez társadalompolitikailag akceptálható kérés az orvosi kamara részéről. Én vagyok a legnagyobb ellenség annak, hogyha adóbevételről mondunk le, de azért ebben az esetben szerintem ebben nem az a jó irány, hogyha növeljük a terheiket a házi orvosoknak. De ilyen hatástanulmányt, hogy most hányan fogják fölvenni a betöltetlen praxis, nem lehet készíteni.
Köszönöm. Én úgy tudom, az előterjesztésben azért voltak számok, amit, ha bár nem orvos végzettségem vagyok, és nem vagyok a kamaratagja, de egyéb csatornákon próbáltam leellenőrizni és utána menni. Tehát ugye 60 év fölött az átlag életkor, és mintegy 100 betöltetlen praxis Budapesten csak, nem az országos ezerről beszélünk. Tehát ilyen szempontból kétségtelen nagyon jól lenne látni egy hatástanulmány, de ezek a számok szerintem önmagukért beszélnek, hogy a jelenlegi feltételek mellett ez biztosítható, átlag nyugdíjkorhatárkörüli házi orvosok és 100 üres praxis. Tehát ha ezt tartjuk fönt, akkor nyilvánvalóan ennél jobb eredmény nem lesz. Tehát én a magam részéről szubjektíve ennyit gondolatot tudok hozzátenni, hogy minden könnyítés, amely egyébként a budapesti lakosok egészségügyi ellátását stabilizálja vagy fejleszteni tudja, az csak üdvözlendő. Amennyiben más kérdés észrevétel nincs, akkor kérem szavazzunk. A tulajdonosi bizottság egyhangulag elfogadta és támogatja a napirendi pontot. Következő javaslat a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériával területhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére. Maga a haszonkölcsön témája miatt került be ide a tulajdonosi bizottságra. Nekem értelmezésem, kérdésem nincs hozzá. Kis Ambrus főigazgató úr.
Köszönöm szépen. A tegnap az Emberi Bizottság ülésén merült fel a Fidesz frakció részéről, ahol sajnos a párhuzamos bizottsági ülések okán nem tudtam ott lenni, ezért most akkor itt válaszolnék arra a kérdésre, hogy mi ez. Ugye a Deák 17 Galéria az a fővárosnak egy intézménye, és ők hirdettek meg 3 és 23 éves korosztály számára egy pályázatot, aminek az a címe, vajon mire ébredünk holnap után. Ezt a Kereszthúzat Kulturális Kollektívával együtt írták ki ezt a pályázatot. Erre 117 pályamunka érkezett be, 13 alkotót és 27 munkát választott ki ezekből a zsűri, és a hármas udvaron, ami egyébként a Városháza Parkot jelenti művész nevén, ott kerülnének kiállításra ez a 27 munka, és miután a fővárosi szabályzat azt mondja, hogy még saját intézmény számára is csak akkor adhatjuk oda ingyenesen ezt a területet, hogyha erre a fővárosi közgyűlés dönt, ezért kellett ezt a formális döntést behozni. Tehát itt nem a pályamunkákat hagyja jóvá a közgyűlés, nem azt arról dönt, hogy kik nyertek ezen a gyermek és fiatalok számára kiírt pályázaton, hanem itt megadja azt a jogot, hogy ezeket a pályamunkákat kiállításra kerüljenek ingyen a Deák 17 Galéria számára. Csak azért mondom el Radics képviselő úrnak, hogy önök kérdezték ezt a bizottság ülésen, kérem továbbítsa a frakció számára.
Köszönöm a kiegészítést főigazgató úrnak. Egyéb kérdés észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egy egyhangulag elfogadva. A bizottság támogatja, köszönöm szépen. Következő napi rend javaslat a BKK ZRT, valamint a BKV ZRT finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Főigazgató úr.
Már olyan régóta működik ez a bizottság, hogy már sok újat nem tudok mutatni számukra, és ilyet is láttak már, ilyen előterjesztést, sajnos, azt kell mondjam, hogy ez a finanszírozási helyzetünkből következik. Tulajdonképpen két részből áll, az első rész a BKK-BKV számára jövő évi folyószámla hitelkeretnek ez való hozzájárulás, és a cash flow rendszernek a fenntartása. Ugye a közgyűlés napirendjén szerepel egy előterjesztés, egy tájékoztató éppen talán ennek a bizottságnak a kérésére, hogy negyedévenként számoljunk be, hogy működik a cash flow rendszer, ugye ez kettő itt most összeér. A másik döntés sem új, ez pedig arról szól, hogy az BKV évvégi likviditásának az elősegítése érdekében, főleg a kormánnyal való tárgyalások elhúzódása okán is szükség van arra, amit tavaly is alkalmaztunk, hogy a NAV felé adóhalasztás kéremet nyújtsunk be. Ezt a NAV feltétese jóvágyta, de a tulajdonosnak is, ebben az esetben a fővárosi közgyűlésnek is azt meg kell tennie. Ilyeneket önök láttak már a egy évvel ezelőtt pontosan, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy ismert műfaj önök számára. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kiegészítést. Nyilvánvalóan holnap részleteiben tárgyalásra fog kerülni a közgyűlésen. Ha addig nincs egyéb gondolat, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Hét igen, kettő tartózkodással a tulajdonosi bizottság támogatta a javaslatot és a napirendre vételt. Köszönöm. Következő két napirend tartalmában nyilván összefügg, de azért adjunk esélyt a külön-külön tárgyalásra. Előterjesztés a fővárosi gazdasági társaságok átvilágításáról. Hát ez is biztos vagyok benne, hogy részletes kitárgyalásra kerül holnap a közgyűlésen, de miután vélemények eltérő volt és sokasága várható hozzá, azon kívül szemmel látható nagyságrendet jelent a fővárosi büdzsében, gondoltam érdemes esetleg itt a tulajdonosi bizottság körében is tárgyalni erről. Kis Ambrus főigazgató úr.
Köszönöm szépen. Az előterjesztésünk ugye arról szól, ami tulajdonképpen a 8B-ben a Fidesz frakció előterjesztése is, hogy az a közgyűlési döntés, ami azt mondja, hogy közbeszerzési szempontból nyilván nehezen értelmezhető módon meghatározzuk, hogy a Big Four cégek nyerjenek egy átvilágítási tendert, ezt írjuk ki. Mi azt a javaslatot tettük, hogy ide tesszük a fővárosi közgyűlés elé, hogy az indikatív ajánlatok alapján ez körülbelül mennyibe kerülne, ez így úszkve 7-800 millió forint a 5 nagy cég esetében. Ennek fedezetét csak egyet tudunk mondani az idei költségvetésben a zárolt maradványösszeg, ugye ezt ott felsoroltuk, hogy amit a közgyűlés májusi döntésével zárolt. Nyilván nekem likviditási szempontból borzasztóan fáj, hogyha ilyenekre költünk, de most ezt a közgyűlés erről döntött, illetve azt a javaslatot tesszük, hogy ne csak a közbeszerzés kiírását, hanem a közbeszerzés záró döntését is a közgyűlés ebbe a tekintetben vonja magához, még akkor is, hogyha egyébként ezek lehet, hogy 200 millió forint alatti közbeszerzések, de akkor ebben az esetben garantált az, hogy a közbeszerzés, hogy a folyamatot látja a közgyűlés. Hogy ez a lehető leghatékonyabb módja ennek a pénznek az elköltésére, az pedig a fővárosi közgyűlés bölcsességére bízom. Köszönöm.
Köszönöm a kiegészítést. Csak egyetlen egy gyors visszakérdezés értelmezés részemről. Főigazgató úr most 7-800 milliót mondott, ugye? Igen, igen. Én az anyagban ilyen max 500 millióra emlékszem. Lehet, hogy rossz sort olvastam ehhez, vagy a különbség valahol elbújik. Köszönöm.
Ugye, amíg beérkeztek, egyrészt ugye olyan műszaki tartalmat próbáltunk meghatározni, ami egységes, és akkor ebből a szempontból összehasonlítható. Könnyen lehet az előzetes bizottságülés kalapján, hogy valaki magát a műszaki tartalmat akarja módosítani, akkor persze még ez lehet drágább vagy olcsóbb is. Mi hozzánk, amik indikatívok beérkeztek az alapján, ha a legmagasabb összeget nézzük, akkor ez ennyi jön neki. Nyilván közbeszerzésről beszélünk, tehát most csak egy fedezetét kell teremtenünk. Az is lehet, hogy nem is lesz ajánlat, az is lehet, hogy nem Big Four-ja nyerni, amit nem tudom, hogy akkor hogy kezelünk őszintén szólva. Tehát sok olyan szempont van ebben a dologban, ami zöldmezős beruházás ebből a szempontból, tehát fogalmunk sincs, hogy mi történik majd, de ez volt a közgyűlés megrendelés, ezt hoztuk ide.
Köszönöm szépen, olcsó nem lesz, az biztos. Más kérdés észrevételt nem látok, kérem indítsuk a szavazást. Öt igen, négy tartózkodással elfogadva. Köszönöm szépen. Következő napirendi javaslat a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonállal a gazdasági társaságok pénzügyi átvilágítása tárgyában hozott 570/2025 május 28 fővárosi közgyűlés határozathoz kapcsolódóan. Amennyiben van hozzászólás, akár az előterjesztő részről, akkor kérem, ha nincs. Közgyűlésen nyilván vannak kitárgyalások, részletesen, amennyiben most nem kívánok tulajdonosi bizottság hozzászólni, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Kettő nem kettő, igen, öt tartózkodással elutasítva, ettől még a közgyűlés nyilvánvalóan holnap ezt megtárgyalja. Köszönöm szépen. Következő napirend javaslat a BGH-hez érte által tervezett ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvétel jóváhagyására. Nyilván ez is az a nagyságrend, ami közgyűlési téma és elég átfogó anyag, de mindenképp érdemes arra, hogy a tulajdonosi bizottság is részleteiben megismerkedhessen. Elnézést a főigazgató úrnak, hogy egy
nagyon rövidet az elején, és a részleteket elmondja a vezérigazgató asszony. Miért most van itt előttünk? Ugye egyrészt a Rácfürdő kapcsán zárt ülésen az előbb már tárgyalt egy előterjesztés a közgyűlés, nyilván ennek a részleteibe nem fogok belemenni nyílt ülésen, de ez fedezett szükséges. Kettő pedig a gazdasági stabilitási törvény ugye azt mondja, hogy a minden hitelfelvételhez, ahol többségi tulajdonú önkormányzati cég van, ott hozzá kell járulni a kormánynak. Ahhoz, hogy idén a kormány döntsön róla, ez a törvény szerint november 15-ig kell benyújtani a BGH-nak a hitelkérelmet. Mert akkor ebben az esetben ugye idei döntési kényszerre van a kormánynak, ami nyilván nem tudjuk előre, hogy mi lesz, tehát azért arra a kérdésre, hogy mit várunk a dologba, bármit, a helyes válasz, azt hiszem. Ha most nem megy át, hanem a novemberi KGM-re megy, akkor sincs nyilván semmi sem veszve, akkor ebben az esetben januárban kell benyújtani a BGH-nak, és akkor jövő évben van, jövő év végéig döntési lehetősége a kormánynak. Ugye azért ez fontos viszont, hogy a papíron előbb el kéne bírálnia, de azért a fővárosi kérelmek általában az év végén szokott döntést hozni. Fontos, hogy viszont ebben az esetben akkor a projektekkel nem tud előre haladni a BGH, tehát ezt kell mérlegelni ebben az esetben, ezért is gondoltuk azt, hogy a indikatív ajánlat formájában hozzuk be az előterjesztést. Köszönöm.
Köszönöm a kiegészítést. Vezérigazgató asszony.
Ehhez is készítettünk prezentációt, mert nem biztos, hogy mindenkinek volt ideje a hitelszerződésnek és az indikatív ajánlatnak a tételes áttekintésére, úgyhogy ha megkérném a tisztelt műszaki. Igen. Az első dolog, amit én szeretnék elmondani, hogy mi a hitelfelvétel célja. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű itt az elmúlt hónapok bizottsági anyagai és közülési anyagai alapján is, hogy gyakorlatilag a jövedelemtermelő képesség, a BGH jövedelemtermelő képességének a megtartása a célja ennek a hitelnek, hiszen két történelmi fürdőnk teljes felújítása, Gellért és a Rácfürdő teljes felújítása, illetve a Széchenyi fürdő, mint a harmadik, azt gondolom, hogy a legnagyobb bevételtermelő egysége a BGH-nak ennek a részleges felújításához adna a hitelfelvétel finanszírozási lehetőséget. Szindikált hitel formájában történne a két számlavezető bankunk, az OTP Bank és a KNTH Bank részvételével az OTP Bank szindikált hitel vezetői megoldásával. És ami nagyon fontos, hogy euró alapú a hitel, mi úgy gondoltuk, hogy tekintettel arra, hogy a társaság árbevételének jelen pillanatban több mint 20%-át, mint egy 23%-át euróban realizálja, és egyre inkább tudjuk növelni az euróban realizált árbevételeinket, ezért azt az árfolyam kockázatot, ami egyébként bekövetkezne, ezáltal teljes egészében ki tudjuk küszöbölni, illetve azt az inflációs hatást, ami esetleg bekövetkezne. Úgyhogy ezért szeretnénk egy euró alapú hitelfelvételt kezdeményezni, és ehhez engedélyt kérni. Az indikatív ajánlatnak több fő eleme van, én azt gondolom, hogy a legfontosabbakat szeretném kiemelni ebből a szempontból. Maga a hitel az 60 millió euró nagyságrendű, ugye ez nagyságrendek 24 milliárd forint, hogyha átszámoljuk, valamennyivel kevesebb a jelenlegi árfolyam mellett. Ez feles 50-50%-ban az OTP Bank és a KNH által finanszírozott, a futamidő 15 év. Van benne türelmi idő, 4,5 év gyakorlatilag, és egy rendelkezésre tartási idő. Van benne szerződéskötési díj, azt szeretném jelezni, hogy az elmúlt napokban sikerült még pozitív irányban eljutnunk odáig, hogy a korábbi 0,25-ös szerződéskötési díj 10 millió forintra csökken bármilyen esetben, abban az esetben is, hogyha érvény, abban az esetben is, ha a szerződéskötésre nem kerülne sor. Tehát én azt gondolom, hogy erről az oldalról pozitív irányba tudtunk még a bankokkal tárgyalni. Maga a kamatláb is jelentősen csökkent, 1,9-ről indult annak idején a hitelajánlat, és hosszú hónapokon keresztül tárgyaltuk az indikatív ajánlatot, míg eljutottunk az Euribor plusz 1,5%-ig. Ha valaki megnézi az Euribor most az elmúlt, azt hiszem október 24-i dátummal néztem én meg, akkor 2,07 volt, tehát nagyjából egy ilyen 3,5%-os kamattal lehet számolni. Nyilván elő van írva benne az önerő 20%, ami biztosított, és van egy indikatív ajánlat érvényesség december 31-ig. Mi a hitelfedezetnek gyakorlatilag, bár nem fedezett alapú, alapvetően az indikatív ajánlat ennek ellenére a bankok két ingatlanra, a Szent Gellért gyógyfürdőre és a Rácfürdőre nyilvánvalóan ilyen jelzálogot jegyeznek be majd a hitel kapcsán. És van benne, lehet látni, hogy van benne koordinátori díj, ami azt gondolom, hogy szintén sikerült elérnünk azt, hogy nem kell a koordinátori díjat, az ünöki díjat gyakorlatilag inflációval növelni a következő időszakban. A hitelkeret tervezett felhasználása, ahogy mondtuk, három fürdő, és csak azért szerettem volna pirossal kiemelni, mert a tegnapi bizottsági ülésen némi félreértés lehetett ebben a tekintetben, ugyanis ezt pontosan lehetett látni, hogy a Szent Gellért gyógyfürdő felújításához kapcsolódó műszaki megvalósítatósági tanulmányt mi februárban benyújtottuk, és ezt a közgyűlés jóvá hagyta. A közgyűlés jóváhagyása arra is, közgyűlés által jóváhagyott anyag arra is választ adott, hogy ennek a fürdőnek a felújítása mennyi idő alatt térül meg. Az is benne volt, hogy ez hitelből valósul meg, és ugye ott lehetett látni, hogy ennek a megtérülési ideje 8 év. Tehát azt gondolom, hogy amit a tegnap esetleg itt képviselők, bizottsági tagok kerestek rajtunk, azt egyszer már a közgyűlés elfogadta. Még egy dolgot szeretnék elmondani, mert fontos információ. Lezárult a közbeszerzési eljárás a kviteli tervezésnek. Gyakorlatilag a közbeszerzési döntőbizottság nekünk adott igazat, úgyhogy jövő héten aláírásra kerül, a Magyar Energia Centrum nevezetű cég nyerte a közbeszerzést, és a korábbi tervezett 400 millió forinttal szemben 293 millió forint, tehát 100 millió forinttal olcsóbb, kisebb a szerződésnek az értéke. Úgyhogy ez szerintem jó hír ilyen szempontból. A másik ugye a Rácfürdő felújításához kapcsolódóan az előbb erről beszéltünk, illetve a Széchenyi fürdő esetében pedig arról beszélünk, hogy a termál részegnek a felújítása indulna el. Tudni kell, hogy a Széchenyinek a teljes területe 36 ezer négyzetméter, ebből 3800 négyzetméter felújítására kerülne sor. Azt gondolom, hogy ha figyelembe vesszük, hogy a BGH 26 milliárd forintos árbevételének közel 50, vagy több mint 50%-a, mint a 13 milliárd forint a Széchenyi fürdőből képződik meg, akkor azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy erre szükség van, meg kell csinálni, és az sem kérdés, hogy ez megtérül, vagy nem térül meg. Tulajdonosi oldalról fontos kérdés, hogy mit jelent a hitelfelvétel. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az volt az indikatív ajánlatban, ami az osztalék fizetésre vonatkozó kitétel. Ezt a bankokkal sikerült egyeztetni, és gyakorlatilag egy adósságszolgálati mutatóhoz kötés az, ami belekerülne a hitelszerződésbe, ami azt jelenti, hogy egy 1,2-es 1,2-es mutatót tennének a hitelszerződésbe adósságszolgálati mutatóként, hogy ez alá nem süllyedhet a BGH-nak az eredménytermelő képessége. És szeretném megmutatni itt a következő, bár nagyon pici az ábra, de a prezentáció minden bizottsági tagnak rendelkezésére áll. Itt lehet látni, hogy ez 2030-ban kezdődne ugye a hiteltörlesztése, és 2030-tól utána az összes többi évben látszik, hogy soha nem megy az adósságszolgálati mutatón kettes alá, sőt, tehát a legvégén ott az utolsó évben már 8-as értéket is meghaladja, tehát én azt gondolom, hogy maga a hiteltörlesztés és a hitelvisszafizetés ilyen szempontból abszolút biztos. Összefoglalásként három dolgot szeretnék mondani, én azt gondolom, hogy ennek a fürdőnek, mármint a Gellért fürdőnek és a Rácz fürdőnek a felújítása saját erőből nem finanszírozható az ismert feltételek miatt. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú eredménytermelő képesség a társaságnak megkívánja azt, hogy a BGH-hez hitelt vegyen fel, viszont az is teljesen egyértelmű, hogy ennek a visszafizetése abszolút biztosított, úgyhogy tiszteltel kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a kérelmünket. Köszönöm.
Köszönöm vezérigazgató asszonynak a tisztes összefoglalót. A magam részéről örömmel hallottam, hogy a kicsi korábban néhány nappal héttel ezelőtti számokhoz képest pozitív irányban módosult a lehetőségek tárháza, ami azért ilyen összegben is azok a tizedek 10 millió forintokat jelentenek többszörösen. Bizottsági tagjainknak amennyiben nincs kérdése észrevétele, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Öt igen, négy tartózkodásra elfogadva, holnap a közgyűlés valószínűleg részletében tárgyal tovább, és köszönöm szépen. Következő napi rendünk, ugye az, ami esetleg még BGH érdekeltség lett volna, lekerült a tábláról. A szavazás, napirendnek szavazása során, úgyhogy sorrendben Maradj Budapesten, költöz a fővárosba címmel az előterjesztés, és fölkérném az előterjesztőt, Béres András urat néhány gondolatra.
Köszönöm szót, elnök úr. Nos, akkor pár szót szólnék arra, hogy mégis miről szól az előterjesztés, meg miért készült, mert picit talán szokatlan itt a tulajdonosi bizottság napirendjén. Egyrészt utóbbi időben elég sokat beszélünk a települések önazonosságáról, de ez általában kirekesztő jellegű, tehát arról beszélünk, hogy mindenki gyűjtment, aki ide akar költözni, és lehetőleg ne költözön senki az adott településre. Azt gondolom, hogy Budapest önazonossága hagyományosan teljesen más. Budapest egy befogadó nagyváros, és azt gondolom, hogy ezt kommunikálnunk is kell, hogy Budapest szeretettel látja az országra ide települő embereket. De amiért ezt még sürgősebbnek és fontosabbnak tartottam, az, hogy azt gondolom, hogy a főváros egyik fő problémája a lakosság szétterülése. Budapest népessége az elmúlt években folyamatosan csökken, most idén volt egy megtorpanás, de azért az elmúlt évtizedekben 2 millióra, 1,6 millióra csökken durván Budapest lakossága, de közben a budapesti régió lakossága körülbelül állandóan 2,5 millió fő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió ember a budapesti régióban vagy budapesti agglomerációban lakik. Olyan helyeken, ahol nincs meg a megfelelő infrastruktúra sok helyen, mert agglomerációs városok lakossága 2-3-szorására nőtt az elmúlt években, ahol már tényleg kirakhatják a megtelt táblát, miközben Budapesten adott lenne az infrastruktúra több ember ellátására, hiszen a budapesti közművek 2-2,5 millió embert vígan ellátnának, sőt, sokkal költséghatékonyabban lehetne működtetni, akár a csatornázási műveket, akár a vízműveket, akár bármelyik nagy közművet, sőt, ugye a budapesti tömegközlekedés is elbírna több embert, pont azon küzdünk, hogy többen használják a BKV-t. Tehát én azt gondolom, hogy Budapestnek az az érdeke, hogy valamivel többen lakjanak, illetve az is egy fontos szempont, hogy jelenleg azért sokan laknak úgy Budapesten, hogy nem Budapesten vannak bejelentve. Tehát arról szól a történet, hogy Budapest ellát egy csomó olyan embert, akik máshol fizetik az adót, és ezek az emberek nem ott vannak, ahol az adót fizetik. Ezért javasoltam egy olyan kampányt, ami arra ösztönzi az embereket, hogy akik amúgy itt laknak, azok jelentkezzenek be Budapestre. Annak örülnék, hogyha január 1-jével tennék ezt, hogy már minden statisztikai számítás, ami egy település lakosságát nézi, és ami ennek alapján esetleg adók adókat megállapítanak, vagy támogatásokat kikalkulálnak, abba már szerepeljenek. Másrészt meg hogy küldjünk egy üzenetet, hogy Budapesten jó lakni, és szülesen egy olyan reklámkampány, ami bemutatja azt, hogy aki Budapesten lakik, az egy kompakt városban tud lakni, az egy csomó szolgáltatást gyalog el tud érni, vagy kerékpárral sokkal kevesebbet kell autóznia. Tehát én azt gondolom, hogy mind környezetvédelmi szempontból, mind akár kényelmi szempontból is jobb Budapesten élni, csak ezt el kéne mondanunk és kommunikálnunk kéne. És a javaslat egy eleme az is, hogy egy welcome ajándékot is adhatna a főváros azoknak, akik beköltöznek Budapestre, amire kértem volna, hogy dolgozzunk ki valami olyan megoldást, ami költséghatékony, de mégis szimbolikus jellegű, tehát hogy ne csak azért legyen érdemes budapesti lakosnak lenni, hogy valaki féláron vesse a szigetjegyet, ha mégis csak lesz sziget, és fiatal, hanem mondjuk, nem tudom, kapna egy kedvezményes Zsigmondi kártyát, vagy egy egyhavi BKV bérletet, ami esetleg ilyen beeltető ajándék is lenne, mert lehet, hogy következő hónapban meg is venni a BKV bérletet. Tehát erről fog szólni a javaslatom, gondolom többet fogunk vitázni róla a közgyűlésen. Ami miatt még ugye, amiről még szeretnék két szót ejteni, az, amiért talán most napirenden is van, hogy felmerült, hogy ennek lehetnek költségvonzatai. És ugye ennek kapcsán kaptam egy főjegyzői észrevételt is, hogy erre éppen nem tervezett a főváros pénzt, azért nem javasolja a főjegyző úr, hogy ezt emellett döntsünk. Én azt gondolom, vagy én úgy próbáltam ezt az egészet megfogalmazni, hogy ennek ne legyen költségvonzata, ugyanis a javaslat első része arra vonatkozik, hogy a főváros a saját felületein csinálja meg ezt a reklámkampányt, tehát ezek a saját felületek adottak, ezeket amúgy használjuk, a fővárosnak amúgy vannak munkatársai, akik különböző kampányok megtervezésén dolgoznak, tehát én azt gondolom, hogy ezt külön nagyobb kiadás nélkül meg lehet valósítani. A másik oldal, hogy nyilván, hogyha valamilyen kedvezményt vagy ajándékot adunk, annak lehet valamilyen, ha nem is költség, de bevételkiesés vonzata. Bár ez is egy olyan történet, hogyha ügyesen csináljuk, akkor nem nagy és nem teljesen kimutatható. Tehát ha egy olyan embernek adunk egy egyhavi bérletet, aki amúgy nem vette volna meg, akkor ennek nincsen túl nagy költség vonzata. Lehet, hogy még vett volna két buszjegyet, amit nem vesz meg abban a hónapban, és ettől a bevételtől elesünk, viszont lehet, hogy a jövő hónapban megvesz egy bérletet, mert rájön, hogy nem csak autóval lehet közlekedni Budapesten, tehát még az is lehet, hogy összességében ez hoz pénzt. Illetve azt is gondolom amúgy, hogyha emberek bejelentkeznek Budapestre, akkor több adóbevétele lesz a városnak ilyen vagy olyan formában. Tudom, hogy ez nehezen kimutatható, azt is tudom, hogy a jelenlegi rendszer nem tökéletesen segíti ezt, de azért, ha valaki bejelentkezik Budapestre és van egy vállalkozása, akkor azon túl ide fogja fizetni az iparűzési adót. Én abban is bízom, hogy 26 áprilisa után olyan kormánya lesz Magyarországnak, amelyik inkább partnerként fog tekinteni az önkormányzatokra és az emberből Budapestre is, és olyan támogatás és adórendszert fog kialakítani, ahol nagyobb szerepe lesz annak, hogy mennyien laknak egy településen. Tehát azt gondolom, hogy érdekünk az, hogy bejelentkezzenek az emberek, és erről szólna ez a javaslatom. És a lényeg az az, hogy én nem gondolom, hogy ennek költségvetési igénye lenne.
Köszönöm a elnök úrnak az összefoglalót, főigazgató.
Csak azért érzek, hogy maradjon meg, hogy a személyi jövedelmi adóból és áfa bevételből a főváros nem részesül. Tehát ebből következően a fontos, hogy sokan lakjanak Budapesten, az helyes, de a beköltözők esetében ennek zéró hatása van a fővárosi bevételekre. Nyilván a kerületek csinálhatnak ilyet, mert nekik akár lehet ilyen, hogyha olyan helyre kérdezik, ahol építményadót fizet, de amúgy egyébként ennek nincsen. De ettől függetlenül növekszik a beköltözők száma, megfordult a tendencia, most már kevesebb ahhoz képest az elvándorló, mint amilyen beköltöznek Budapestre, ez egy jó irány, valóban a közszolgáltatások igénybevétele szempontjából. Azért azt mondani, hogy ez nem kerül semmibe, az ambiciózus mondat, hiszen azért mégiscsak még egy plakátnak az előállítása is költséggel jár, és azért a főváros által üresen álló helyeknek a száma az elég véges, és most az, hogy a nők elleni erőszak, vagy a családon belüli erőszak, vagy a kortárs bántalmazás kampányát csináljuk meg, vagy pedig a költöz Budapestre, vagy maradj Budapesten, költöz a fővárosba című kampányt, annak szerintem minimum vita képes, hogy melyiket csináljuk. A kettő pedig, hogy Ha jól értem, az a javaslat lényege, hogy költözzön ide és fizessen itt iparűzési adót is, ugye ez hangzott el az előbb, tehát az a vállalkozás, aki Budapesten működik, indiferens, hogy hol lakik a vállalkozás vezetője, ha itt működik, akkor itt fizet iparűzési adót, nem tud máshol fizetni, vagy pedig ha ezt megteszi, akkor azt adócsalást követel. Tehát ez azért mégsem lehet összefüggés. Úgyhogy én még nem pontosan értem, hogy mire irányul a javaslat. Nyilván az egyes pont az jó, mert azt könnyű teljesíteni, de annak is van kiadása, de a kettes pontnál, hogy most itt lakó, de be nem jelentett embernek adjunk ingyen BKK bérletet, és ezt egyébként hogy ellenőrizzük le, hogy ő tényleg be is jelentkezett ide, ez nekem még nem áll össze, de lehet, hogy a közgyűlésig összeáll majd.
Köszönöm szépen, Béhes András úr.
Nos, a javaslat az arról szól, hogy ezt dolgozzuk ki jobban nyilván, és azt gondolom, ez egy bonyolultabb projekt annál, mint hogy én most így egyedül kidolgozzam egy üres szobában. De azt gondolom, hogy összességében, ha mondjuk 50 ezer ember lakcímet létesítene Budapesten, ezek közül lenne olyan, akinek van olyan magánvállalkozása, akinek ezáltal a székhelye módosul, és még adóbevételünk is lenne. Ha mondjuk Szentendéről Óbudára költöznének emberek, annak én örülnék, mert jóval kevesebbet autózik Óbudán egy óbudai, mint egy szentendrei. Ráadásul jobb, akkor fogja használni a budapesti infrastruktúrát, és árbevételt fog generálni a fővárosi cégeknek, ami javítani fogja a fővárosi cégek eredményét. Az azt jelenti, hogy adott esetben kevesebb támogatást kell adnunk a BKV-nak, vagy több nyeresége lesz a csatornázási műveknek, vagy a vízműveknek. De összességében én azt gondolom, hogy nem egy olyan programot kell kidolgozni, ami 100 milliókba kerül. Amiben ez kerül, azt szerintem szinte biztos, hogy nem csak hosszú távon, de rövid távon is visszajön. Emellett azt gondolom, hogy ha a főváros azt kommunikálja, hogy ez egy jó hely és jó itt élni, és mi amúgy örülünk annak, hogyha emberek ide költöznek, és életvitelenszerűen itt élnek, és boldogok Budapesten, az belefér a fővárosi midzsébe, és ha ilyet kommunikálunk, az is helyes. Nyilván nem azon vagyok, hogy más fontos projekteket ne kommunikáljunk, bár azt is gondolom, hogy ha Budapest azt mondja, hogy Budapest egy jó hely, és ez egy jó város, az legalább annyira dolga, mint azt kommunikálni, hogy más nagyon fontos társadalmi problémákban mennyire progresszíven gondolkodunk.
Köszönöm szépen. Budapest egy jó hely, és minden szakpolitikai elemzés szerint egyébként a városokban biztosítható magasabb életszínvonala és a lakosok jobb ellátása, de ez további kérdéseket vesz föl. Minden esetre köszönöm a tájékoztatót és a gondolatokat, a közgyűlés volna tárgyalja. Mielőtt szavaznánk, Radics Béla úr.
Nem, én csak javasolni szeretnék Béres kollégának, hogy Óbudán egyébként ezt pilot projektben tökéletesen ki lehet próbálni, költöz Óbudára, maradj Óbudán, és amennyiben ez megtörtént önöknél, akkor nézzük meg, hogy milyen eredményeket tud majd felmutatni. Vezességben nyugodtan akkor azt a ingyenes BKV bérletet, aminek vonatkozásával majd több ember fog oda költözni. Nézzük meg, hogy akkor esetleg az 5. kerületből, 6. kerületből hányan költöznek Óbudára azért, mert ott pár plakátot kihelyeznek, sőt, ott meg is tudják azt is oldani egyébként az önkormányzat révén, hogy akkor az önkormányzat önadóban lévő reklámeszközökön ezek megfelelően legyenek kommunikálva, és nekünk is azért felelős döntést kell hozni felelős képviselőként. Jó lenne látni egy pilot projektek ennek vonatkozásában, úgyhogy ezt most így zárójelben esetleg egy finom javaslatként, hogyha elfogadja tőlem, akkor ezt megköszönöm.
Köszönjük a kiegészítést. Indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen. A bocsánat, a jegyzőkönyv kedvéért, szerintem egyel csökkent a létszám. Igen. Tehát akkor most már csak 80 vagyunk, tehát akkor 3 igen, 5 tartózkodással elutasítva. Közgyűlés.
Mindenesetre nagyon biztos vagyok magam, hogy így a pártos hozzáállás sikerült ezzel a javaslatomon teljesen felülírni.
Mindenki a meggyőződése szerint szavazott. Köszönjük szépen. Következő napirend, amely logikailag szintén kapcsolódható van a korábbiakhoz is, de az akkor ugye BKK-BKV esetében egy jövőre vonatkozó, ez pedig akkor talán itt egy közelmúltat érintő összefoglaló tájékoztató. A BKK ZRT és a BKV ZRT közötti 2025 évi cash pool együttműködés megállapodás harmadik negyedévet érintő teljesüléséről. Van-e előterjesztői vagy egyéb kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, akkor legyünk hatékonyak, indítsuk a szavazást. Tájékoztató. Holnap meghallgatjuk. Köszönöm szépen. Ugyanez vonatkozik a következőre is. Tájékoztató a fővárosi közösségi költségvetés 2021-25 évi ciklusáról és a korábbi években nyertes projektek megvalósulásáról. Aránylag részletes anyagot kaptunk, ha nincs egyéb kiegészítés most hozzá. Akkor az áthozott közgyűlési napirendek végére értünk, és akkor a nyílt ülésen tárgyalandó átruházott bizottsági hatáskör, tehát a tulajdonosi bizottság aranyjogú témaköré következnek. Javaslat: a Budapest 3. kerület Csobánka tér 3 szám alatt található 111 négyzetméter alapterületű helyiségcsoport bérbeadására a Csobán Gyógyszertár Kft. Részére, előterjesztő BFK ZRT, vezérigazgató urudáton nem kíván akkor hozzászólni. Az anyag tanulság alapján eddig is gyógyszertár volt, ezután is az lesz az árverés, illetve a pályázat lezajlott. Úgy gondolom a magam részéről, hogy teljesen kezelhető és a lakosság érdekeit szolgálja továbbra is ezen szolgáltatás. Egyéb észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. Következő javaslat: az 1112 Budapest Kérő utca 3 alatti üzlethelyiség ismételt bérbeadására a Rehab Force Nonprofit Kft. Részére, BFK ZRT. Ugyanúgy az előterjesztő vezérigazgató részre nem látok kiegészíteni volt, viszont nekem is lesz egy kérdésem, de természetesen előtte dr. Hutirai Borbála.
Köszönöm. Én ha jól olvastam az előterjesztést, akkor eddig valami nagyon jelentős kedvezményt kapott a bérlő az ingatlan bérlés, bérleti díjára vonatkozóan, de ezt a kedvezményt most a következő időszakra nem fogja megkapni, ugye amiatt kapta, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat, és ha eddig megkapta, akkor most miért nem fogja megkapni? Nekem ez nem derült ki az előterjesztésből. Köszönöm szépen.
Vezérigazgató úr, köszönöm.
Köszönöm, tisztelt bizottság, tisztelt elnök úr. Amikor ez bérbeadásra került, akkor ugye 2015-ben, akkor a Rehab Force egy induló vállalkozás volt, és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatott kizárólag. Azóta ez a cég fellendült, és jó néhány helyen piaci alapon bérelve működteti a nagyon sikeres vállalkozását. Mi tárgyaltunk fel, amikor megkívánták hosszabbítani, felvetettük, hogy miután már nem egy induló vállalkozás van, akkor mi a véleményük, hogyha vállalják a piaci bérleti díjat, és azóta válaszok, hogy igen. Úgyhogy csak ennyi a...
Nekem nincs újabb kérdésem, mert ugyanerre szerettem volna rá kérdezni, bár így is úgy láttam az előterjesztés, hogy jelentős arányban, hogy 80% fölött alkalmaznak megváltozott vagy akadályozott munkaképességű kollégákat, de amennyiben kitermelhető ez a bérleti díj, akkor természetesen a fővárosnak ez az érdeke. Egyéb észrevételt, kérdést nem látok, kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. Következő: tájékoztató a Budapest 11. kerület Repülőutca 43 szám alatt ingatlan tekintetében az ingatlan tulajdonostársa általi elővásárlási jog gyakorlásáról. Aránylag ritka műfaj, de ha jól értelmeztem, akkor ért az elővásárlási joggal egy tulajdonostárs. Egyéb kiegészítés vezérigazgató részéről, ha nincs kérdés észrevételt nem látok, illetve hát ez tájékoztató volt, akkor jól értelmezem, hogy itt sem kell szavaznunk. Következő: konzultációs kezdeményezés a nyugdíjas házak lakásainak hasznosítása és felújítása tárgyában. Szavazás itt sem kell, és ezt én emeltem be, illetve saját előterjesztésem ilyen szempontból. Egész egyszerűen megköszönök egy pár perces kis összefoglaló tájékoztatást a magam részéről, hogy a számokat szeretném értelmezni. Előzetesen pár hetek értem be a VFK által kezelt nyugdíjas házakról egy röpke statisztikát, és ott abban a megküldött számok alapján vannak üresen állók, illetve nagyobb mennyiségben felújításra várók. Most folyik ugye a jövő évi költségvetés összeállítása, a cégek részéről tervezése. A magam részéről abszolút támogatandó és kiemelt cél a nyugdíjas korosztály, az idősek megfelelő színvonal ellátása, pláne akik rászorulnak egy ilyen szintű vagy jellegű szolgáltatásra. Úgyhogy megköszönök ehhez minden tájékoztatást. Jó, főigazgató úr.
Köszönöm szépen, csak ugye a nyugdíjasházi lakások állapotáról majd az igazgató tájékoztatást ad, de hogy érthető legyen, hogy ezek micsodák, tehát ne keverjük össze az idős otthoni elhelyezéssel, hogy a nyugdíjasház, ez ezért a BFVK kezeli, mert valójában egy olyan stációja az idősek ellátásának, amikor egy önálló apartmani elhelyezést kap, tehát ő ezt megvásárolja tulajdonképpen, hogy ő ezt használhassa, nem örökölhető ingatlan elemről van szó, de nem is biztosítja számára azt a szintű egészségügyi ellátást, amit egy idős otthon biztosít. Tehát nincsen 24 órás orvosi ellátás. BFVK-s kollégák vannak, akik nővérek gyakran, de tulajdonképpen a gyógyszeren és a vérnyomásmérésen kívül ők más nem csinálhatnak az ott élőkkel. Ezek általában ezek nyugdíjas házaknál vannak közösségi terek, amelyekre ha rászerveznek programokat. Ugye fontos, hogy nekünk vannak saját tulajdonú nyugdíjas házaink, és bérlőkijelölési jogaink vannak néhány nyugdíjas házban. Ezek a kerületi nyugdíjas házak, és valamiért történő ok miatt bizonyos csereberék, vagy még a tanácsrendszer utáni ingatlan rendezés alapján maradtak benne fővárosi bérlőkijelölési jogok, és ezek a bérlőkijelölési jogokról is a fővárosi közgyűlés dönt, illetve annak ez esetben ez a bizottság részén le van adva. Ugye 392 nyugdíjas házi lakásunk van, ebből 266 van bérbeadva, 104 jelenleg üres, ezek közül 29 beköltözhető állapotú, és 9 esetben folyamatban van a bérbeadás. Ugye a mostani október bizottsági ülésen is van 2 darab fővárosi tulajdonos nyugdíjas házi bérbeadás, 1 bérlőkiválasztásos nyugdíjas bérleadás, és 5 darab szociális alapon történő nyugdíjas házi bérbeadás. Itt fontos, hogy van egy beugró, tehát ez nem olyan, mint az idős otthon. A fővárosi tulajdoni idős otthon minden az alapítványiaknál egy kicsit másabb. Tehát itt van egy beugró összeg, ami a kerületi nyugdíjas házakhoz képest alacsonyabb. Ezeknek azért a 2,5 és 4,5 között van a határa. Ugye ezt kell befizetni az érintettnek, amikor be kíván költözni, hogyha van férőhely. Van egy olyan kategória, van ezen kívül még 2 kategória, tulajdonképpen az egyik az, amikor a potenciális bérlő az vállalja a felújítását, ebben az esetben ő a sor elejére tud kerülni, tehát hogyha azt mondja, hogy ő neki megér annyit, hogy időt nyerjen ezzel, hogy a beleinvestál ebben, akkor ebben az esetben ő megelőzi a többieket. Nyilván ez társadalompolitikai szempontból vizsgálandó kérdés, hogy helyes-e vagy nem helyes, hiszen ebben mégiscsak akkor tehetősebb jövedelmi helyzetűek ebben a tekintetben is esélyegyenlőség szempontjából talán túlzságos prioritáshoz jutnak, de ezt alkalmazzuk. Van egy másik, talán ezt is egy kicsit kompenzálandó, hogy a nyugdíjas házi elhelyezéseknek a maximum 10%-ának az erejéig van egy úgynevezett szociális alapú lehetőség. Ez azt jelenti, hogy neki is be kell fizetni a beugrót, de ezt megteheti részletfizetéssel, tehát ő ennyivel magasabb összeget fizet. Ezek nem titkolom, nyilvánvalóan olyanok, akiknek nincs egy összegben 2,5-3,5 millió forintjuk, viszont az elhelyezésük az fontos lenne, hogy ne az utca legyen, tehát általában hajléktalan ellátásból jönnek, de itt a pont amiatt, hogy az integrációt, intézményi integrációt tudjuk segíteni, ezért ebben az esetben maximalizáltuk, hogy 10%-a lehet a lakóknak olyan, aki ezt a részletfizetést teheti meg, tehát épületenként 10% itt ez a szabály. Ha érdekli a kollégákat, akkor szívesen, a bizottságot, bocsánat, szívesen átadunk egy írásbeli beszámolót arról, mert most nem olvasnám föl, hogy egyes házakban mennyi a szociális alapú, a költségelvű és a piaci lakbér, mert ugye ez is egy differenciált kategória, tehát a jövedelemtől függően kell neki fizetnie, de ezt át tudjuk nyújtani, illetve a felújítás kapcsán, hiszen vannak indikatív ajánlatai, pedig a BFVK készítettiek tudnak beszámolót adni, hogy azok az lakások, amelyek üresen állnak, de nem beköltözhető állapotúak, azoknak a felújítására mekkora költség amit igényelne. Itt van mellettem Kühner László főosztályvezető helyettes úr, talán őt kevésbé ismeri a bizottság, hogyha van olyan kérdés, ami a hivatali előkészítést, vagy hogy ki kerül be ide, érinti, akkor ő ebbe tud válaszolni. Köszönöm szépen.
Köszönöm, főigazgató úr. Engem mindenképp érdekel, és köszönettel veszek minden ismeretet plusz összefoglaló anyagot ebben a témakörben. Látom, bocsánat, a Sós úrnak megadom mindjárt a szót, de próbálva betartani a előzetesen vezérigazgató úrnak, hogyha, mert jelezte, hogy úgy értelmeztem, hogy lennének gondolatok hozzá. Megköszönöm.
Köszönöm szépen. Hát a főigazgató minden lényeges elemet említett. Én két dolgot mondanék még. Az egyik, ami elhangzott, ez a 2,5 és 3,5 millió forintos beugó. Ezt 10 év alatt lakja le a bent lakó, tehát magyarán, hogyha valami miatt megszűnik a jogviszonya, a bérleti szerződés, akkor az időarányos rész az nála vissza jár. Tehát amikor a bérleti díjat nézzük és elemezzük ennek a sok vagy kevés, akkor mindig hozzá kell adni, hogy ez az elején befizetett díj, az 10 évvel osztva, az hozzákerül a bérleti díjhoz. A másik, hogy amikor az üres lakásokat nézzük, ugye ennek a rendszernek, ennek a nyugdíjas házi rendszernek, és ezt nem elégszer hangsúlyozni, hogy ugye ez egy bérlakás rendszer alapvetően, tehát itt bérlők laknak bent, tehát nem idős otthoni, nem szociális otthoni elhelyezés, hanem ez egy bérlakás. Amikor ez kitalálódott, akkor ez egy nagyon jó megoldás, csak egyetlen egy dolgot nem gondoltak végig az akkoriak, hogy a nagyjából azonos korosztállyal feltöltött nyugdíjas házaknál a bérleti szerződéseknek van egy nagyon fontos pontja, hogy addig tudnak itt lakni, amíg önellátásra alkalmasak, hiszen nincsen egészségügyi ellátás, nincsen gondozói szolgálat ezekben a házakban, de azt senki nem gondolta végig, hogy egyrészt nem olyan egyszerű ma az egészségügyi jogszabályok mellett valakiről azt állítani hiteles módon, hogy ő már nem alkalmas önmaga ellátásával, hiszen ehhez egy olyan orvosi vizsgálat kellene, ami van, vagy az ő beleegyezésekkel, vagy pedig a hozzátartozóinak a beleegyezése. Kettő, hogyha valakiről ez megállapítatik, akkor mi történik vele? Tehát ha már napi gondozást, etetést és gondozást igényel, akkor nincs az a kilépő biztosítás, hogy mindig lenne az idős otthonokban hely, vagy az egészségügyi ellátás rendszerben hely, és itt bizony főigazgató nem véletlenül mondta azt, hogy a nővérek azok meghasonulnak egy kicsit önmagukkal, hiszen nincs ebben a szolgálatban nekik az, hogy etetik, és mondjuk adott esetben tisztába teszik a rászoruló idősöket, de hát egy nővér, aki egyébként másodállásban, meg valamelyik kórházban nővérként dolgozik, az ezt nem tudja tétlenül nézni, tehát nincs ez a kilépési pont meghatározva, ebből, vagy megoldva, ebből szokott probléma lenni. És a másik, hogy a jelenleg üresen álló lakásokból most éppen 20 az, aki a hagyatéki eljárás folyik. Tehát, hogyha elhalálozik sajnos egy bentlakó, akkor le kell zárnunk a lakását, és a hagyatéki eljárások azok sok esetben akár évekig el tudnak húzódni, tehát az nem egy olyan gyors. Hogyha nem jelentkeznek az örökösök, vagy nem tiszta az a örökösödés a hagyatéki eljárásban, akkor addig nem tudjuk felnyitni a lakásokat, hanem azt lezárjuk. Tehát ezt mindig érdemes figyelembe venni. Ugye a felújításokon folyamatosan dolgozunk, részben a VFK saját fizikai állománya is azokat, ahol kisebb felújítások szükségesek, azokat megteszi, részben külső vállalkozóval, és mi minden évben betervezzük ezt, amikor benyújtjuk a fővároshoz az előterveket. Idén is az összes lakásnál, amit egy kb. 200 millió forintos, egész pontosan 199 millió forintos felújítást terveztünk be, és ez nyilván a főváros anyagi helyzetétől fog függeni, hogy ezeket ebből 36 lakást lehetne felújítani, és ezeket így lakásonként tudjuk, hogy hol milyen költség lenne. Ez nyilván a pénzügyi helyzet függvénye lesz, hogy ezeket mi a fővárosi pénzügyi tervezés prioritási rendszerében a szerződéses kötelezettségnek, tehát kettes prioritású, tehát a bérleti szerződések lehetővé tételét soroljuk be, mert reméljük, hogy a főváros anyagi helyzete lehet. Ugye az egyes prioritás az, ahol jogszabályi kötelezettségnek kell elsősorban élet- és balesetvédelmi felújításokat kell végrehajtani, sok esetben elve sincs pénz. A kettes prioritás az még sokkal nehezebb. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kiegészítést. Sors György úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem van személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatban, mert egy kerületi idős néni költözött egy ilyen ingatlanba liget mögött. Csodálatos hely egyébként, úgyhogy az élete utolsó pár évét egy penészes, vizes luk helyett egy nagyon méltó környezetben töltötte, úgyhogy én abszolút úgy érzem, hogy erre van igény. Sajnos az időseknél a magányosság, ez egy tény, és az életminőséget borzasztóan tudja javítani az, hogyha vele egykorú közösségbe tud lenni. Én inkább tovább gondolnám ennek a feladatnak a folytatását, hogy esetleg úgy kialakítani, hogy akik ne adj Isten demens állapotba kerülnek, hogy erre kidolgozni egy megfelelő módszert, de én ezt abszolút támogatandónak találom, ezt a gondolatmenetet, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. Tehát én voltam abban a közösségben, és csodálatos emberek vannak, nagyon boldogok, olyan környezet, hogy tényleg le a kalappal, tehát erkélyes lakásban volt a néni, és tényleg az élete utolsó 5 év az egy csoda volt. Sajnos elhunyt azóta, és igen, tudom, ezek az egy év minimum egy hagyatéki eljárás, ezt én is tapasztalatból mondom, de szerintem ezt a programot érdemes lenne még inkább kibővíteni és propagálni, mert egy csomó magányos idős embernek lehetne ez egy nagyon jó mencsvára az élete hátralévő részére, mert ez tényleg egy csodálatos program, személyesen láttam. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, én magam részéről nagy örömmel hallottam a jelzőt, hogy csodálatos volt. Idős állampolgáraink méltó ellátása abszolút preferencia. Amennyiben több észrevétel nincs, bocsánat, elnézést nem láttam, főigazgató úr.
Igen, csak Sós úr tulajdonképpen egy ilyen életpálya modellt vázolt föl, mert hiszen a demens ellátás ez van, tehát nyitott kapukat dönget, hiszen csak ez fontos, ez nem a nyugdíjasházi lakókra tud működni, hiszen ott ebben az esetben éppen amit mondott vezérigazgató úr, ez a probléma, hogy ott akkor nincsen meg a folyamatos szakmai felügyelet felettük, viszont az idős otthonainkban szinte már lassan mindegyik telephelyünkön van demensekkel foglalkozó részleg és kutatási program is. Tehát egy kifejezetten jó szakmai munkát végeznek, sőt, szűréseket is tudnak csinálni a kollégáink, amire láthatóan nagyon nagy kereslet van egyébként, tehát hogy ez egy újfajta népbetegségé válik azzal, hogy tolódik kifele az elérhető átlag életkor, azzal beleütközünk láthatólag ebbe a következő stádiumba, de ez nem a nyugdíjas házi lakások számára. Viszont ugye azért ez fontos, hogy van egy láncszám, amiről nem beszélünk, mert ez nem, senki nem érzi magájának terepnek, ez az otthonápolás, hiszen ugye van az a stáció, amikor önállátó képes vagyok, el vagyok a saját közegemben, szeretek is ott lenni. Aztán van az a következő, amikor szeretek otthon lenni, jobb is nekem otthon lenni, de már szükség lenne arra, hogy időnként rám nézzenek. Ez ebben az esetben vagy a munkaerőpiacról egy családtag kiveszi magát, és otthonápolásba megy át részmunkaidőbe, vagy teljes munkaidőbe, vagy pedig valakit próbál magáját szerezni, és ennek van azért piaca Magyarországon. De azért ez egy szűk társadalmi réteg számára elérhető szolgáltatás, mert ugye ez nagyon pénzigényes. Akkor van a következő, amikor önellátásra képes, már otthon nem akar lenni, szeretne közösségben lenni, ahogy Sós úr is mondja, ebben az esetben nyugdíjas házi elhelyezést képest, és van a következő, amikor már nem képes teljes mértékben ellátásra, vagy félig meddig képes csak, akkor pedig az idős otthoni elhelyezés, de ugye azért ebbe is azt tudni kell, hogy van nagyságrendileg 3000 idős otthoni férőhelyünk, és kb. 3000-en állnak sorban érte, tehát hogy ez... És ez a férőhelyszám, vagy a várakozók száma megduplázódhatna, hogyha egyébként nem akár éveket kéne várni. És ebben az esetben is, ebben az összefoglalóban Például a Pécsi, a Napfény, a Gazdagrédbe 40-45-82 a várakozóknak a száma, tehát akik azt mondják, hogy ők oda szeretnének bejutni, miközben lehet, hogy azokban az ingatlanokban összesen nincsen ennyi elhelyezés. Tehát borzasztó igény van ez iránt. Nyilván ilyeneket láthatólag a piac kezdi megoldani, hogy a tehetősebbek számára csinálják ezeket az alapítványi fenntartású elhelyezéseket, de hát ezzel kiszorítanak egy középosztály vagy alsó középosztálytól lefele lévő réteget, aki nem engedheti meg magának ezt, úgyhogy ilyenkor jönnek az önkormányzatok maguk szűk eszközrendszerével, de nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy csináljuk, sőt azt akarom mondani, hogy csináljuk, csak a anyagi erőforrás kérdése ez őszintén szól.
Köszönöm a kiegészítést, értelmezést. Való igaz, hogy a nyár folyamán én sem, amikor meglátogattam a budapesti idősotthonok egy jelentős részét, mindenhol működött, és mindenhol az intézményvezetők azt jelezték, hogy folyamatosan növekvő arányban szükséges a valamilyen fokú demenciával küzdő bentlakók létszámát és a rendelkezés álló helyet bővíteni, karbantartani, és kétségtelen, és remélem, hogy hamarosan lesz olyan kormányprogram, amely a otthoni szociális ellátóhálózatot sokkal kezelhetőbbé és széles körülben elérhetővé teszi, ezáltal kisebb teher hárul talán az ilyen jellegű ellátása. Ezzel együtt, amit elhozott itt az igazgató úrtól, vagy nem tudom, főigazgató úrtól, ez a 2-3 milliós beugró, ez egyébként még mindig aránylag egy jutányos összeg ahhoz képest, hogy a magánellátás, mert hogy akkora igény van rá, hogy a magán nyugdíjas házakban szerintem 10-20, talán még több milliókról beszélünk. Tehát ilyen szempontból részemről legalábbis személyesen abszolút támogatandó cél. Nyilvánvalóan a társadalmi szerint folyamatosan változó feltételekkel, de hogy ami a fővárosnak rendelkezésre áll, azt megtegye. A költségvetés tervezésénél én csak személyesen azt tudom kérni, hogy tervezzük be a felújításhoz szükséges összeget, aztán reméljük, hogy az a része benne is marad, amivel lehet valamit kezdeni a 199 millióval. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szavazást ezen napi rendem igényel. Viszont akkor tudunk gyorsítani. Átértünk a 18-as napirendhez, a 18A-tól J-ig. Ezek ugye a szociális előterjesztések, melyben egyébként a 18C pont, ez pont azt tartalmazza, hogy beszéltünk is róla, az utolsó öt, úgy értem az utolsó öt, hogy a rendelkezés álló helyek tekintetében, ha jól számoltam, az utolsó öt szociális alapon kiadható nyugdíjasházi elhelyezést, akkor ez most éppen telítődött a rendelkezés álló keretek között. Ha ehhez a 10 összevont napirendhez van észrevétel kérdés, kérem tagokat jelezzék, ha nem, akkor pedig a szavazás előtt én jelzem a jegyzőkönyv kedvéért, hogy már csak heten vagyunk, de még határozatképesek. Kérem, indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva. Köszönöm szépen. 19-es napirend. Javaslat a Budapest 11. kerület Andor utca. 2903/1 helyrezi számú alatti ingatlanul álló két darab fa és 8 négyzetméter cserje kivágásához szükséges tulajdonosi döntése. Nekem kérdésem észrevétlen nincs. Úgy látom, bizottságunk tagjainak sem, kérem, indítsuk a szavazást. Egy tartózkodás 6 igennel elfogadva, köszönöm szépen. Következő napirend, javaslat a 11. kerület Rákospatak utca 101, 29.978/102 helyrezi szám alatti ingatlanul álló egy darab fa kivágásához szükséges tulajdonosi döntése. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva, köszönöm szépen. 21-es napirend, javaslat a 13. kerület 25.900/2 helyrezi számú ingatlanul álló egy darab fa kivágásához szükséges tulajdonosi döntéshez. Kérdést, észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva, köszönöm. Ezen témakörben az utolsó javaslat, a 9. kerület Mester utca, 38.252 helyrezi szám alatti közterületen álló két darab fa kivágásához szükséges tulajdonosi döntéshez. Észrevételt, kérdést nem látok, kérem, indítsuk a szavazást. egyhangulag elfogadva köszönöm. 23-as napirend javaslat a Bünkösdfürdő park fejlesztéséhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás megkötésére. Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Következő napirend egyre szakmai jellegűek. Javaslat a Flórián téren létesülő talajvízkutak áramellátásának tervezése és kivitelezése tárgyában kötött megvalósítási megállapodás módosítására. Sors György úr.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Itt pont a duplája lett a költség, tehát itt valami nagyon rossz tervezés lehetett, mert ugye a emléképeim szerint 3 millióból lett 6 millió, tehát ez hogy ezen a kérdésem.
Köszönöm. Az előterjesztő részéről, vagy akkor van-e olyan főigazgató úr esetleg?
A Béken beruházás, én erre sem fog tudni választ adni, hogy mi okozta azt, hogy a korábbi költségi becsléshez képest ennyivel drágult a dolog. A projekt befejezéséhez ez szükséges, hogy ezt tudjuk folytatni, tehát ettől még ez ennyibe kerül sajnos.
Zsors György úr, rendben.
Köszönöm szépen, én azt nem tartom jó ötletnek, hogy nincsenek itt az előterjesztő részéről a bizottságon szakértők, akik a kérdéseinkre tudnak válaszolni, azért azt javaslom, hogy napoljuk el a napi rendi pontot, amíg vagy arra, hogy a legutolsó pontként tárgyaljunk, amíg megérkezik valaki a BKK vagy a BKV részéről, aki ezt erre a kérdésünkre, vagy egy következőre. Világos, én értem. Világos, de akkor is valakinek azért három helyett 6 millió, azért az köszönöm szépen. Tehát hogyha egy magánvállalkozásnál dolgozna, és azt mondaná, hogy ez 3 millió forint, és utána kiderül, hogy 6, akkor azért ennek vannak következményei. Köszönöm.
Akkor mielőtt szavazásra bocsájtom, hogy vegyük el, ugye erről szólt az ügyrendi javaslat, akkor örömmel meghallgatom, hát ha nem kell módosítani.
Köszönöm, Gábor Péter vagyok, tájépítészeti osztályról a beruházást koordináljuk. Az emelkedésnek oka az, hogy egy előzetes indikatív ajánlat alapján készült a megvalósítási megállapodás. A beszerzés során az indikatív ajánlatot pontosította, vagy nem volt megfelelő, egyszerűen ennyivel került drágább az áramellátás tervezése és kivitelezése.
Köszönöm. Sors György úr.
Köszönöm szépen. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy rossz volt a tervezés. Köszönöm.
Választ kaptunk rá. Az kérdés, hogy akkor mennyire elfogadható. A kérdés akkor az ügyrendit, akkor levehetjük. Jó. Köszönöm. Ez esetben akkor úgy értelmezem, hogy indítható a szavazás. Köszönöm szépen. Egy tartózkodás hatig nem elfogadva. Köszönöm szépen. 25-ös napirend javaslat köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Észrevételt, kérdést se az előterjesztő, se a bizottsági tagok részt fel nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen. Most következnek az elővásárlási témák összevontan, ugye a közösen elfogadott napi rendünk alapján. 26A-tól 26T-ig. Egyben kezelhet, ugye? Mert tudom, hogy bizonyos számosság van, de akkor ez még belefér. Köszönöm. A bizottsági tagok részéről kérdést észrevételt nem látok. Ez esetben kérem, indítsuk így összevontan a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. 27-es napirend. Budapest 15. kerület Árvavár utca helyrezési szám 81.852 alatti ingatlan korlátozási kártalanítási ügye. Ebből lesz még egy hasonló, de most akkor ennél a napirendnél. Bármilyen kérdés észrevétel van-e? Én annyit megköszönnék akkor az előterjesztő és vagy főjegyző részéről, mert az utóbbi egy évben szerintem az első ilyen ügy, ami az én részvétel alatt történik, ez a kártalanítás és a határozati javaslat nyilván az elutasításról szól, hogy látunk-e benne bármilyen jogi kockázatot, hogy ez visszakerül, vagy ez aránylag ismételten és szakmányban korábban már előforduló ügyet jelent?
Ebben következetes a gyakorlatunk, és eddig még ezekből nem volt utóbb semmilyen visszafordulás, tehát hogy...
Jó. Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdést észrevételt nem látok, kérem indítsuk a szavazást. Hat igen, egy tartózkodással elfogadva. 28-os napirend Budapest 15. kerület Őrtőz utca 81.698 helyőrzi szám alatti ingatlan korlátozási kártalanítása ügye. Hasonló nagyon az előzőhöz, csak nagyobb anyagi igény magába foglalásával, dr. Buterje Borbála.
Köszönöm. Valóban hasonló az előzőhez. Azzal a különbséggel, hogy itt benne volt az anyagban az, hogy az ingatlan értéke jelentősen csökkent, forgalomképtelenné vált, míg az előzőnél én ezt nem, vagy inkább az ellenkezőjét láttam, és ezt hosszasan kifejti, hogy a megvásárlás az miért nem időszerű a főváros szempontjából, de az, hogy a kártalanítási igénnyel kapcsolatban történő megállapodás miért nem időszerű, én erre vonatkozóan nem találtam indoklást, és szerintem ez mindenképpen vizsgálandó, úgyhogy ebben kapcsolatban kérhetek tájékoztatást. Köszönöm.
Köszönöm, főigazgató úr.
Ez más jellegű, mint az előző. Tehát, hogy az előző napi rend. Itt azt gondoljuk, hogy ilyen mértékű kártalanítási igény nem jár. Hogyha a bíróság megállapít valamit az eljárás végén, akkor nyilván ezt tudomásul vesszük, de ezért írnak hosszabban a kollégák erről. Nem, itt ebben írnak. Kérelmező kártalanítási igénye 75 millió forint. És ebben az esetben ebben az esetben nem tartjuk ezt értékarányos ügyletnek a kártalanítás vonatkozóan.
Köszönöm.
Ja, bocsánat, Lukacki Károly úr, természetesen.
Akkor majd.
Köszönöm szépen. Akkor most jól értelmezem, hogy arra appellálunk, hogy majd a bíróság egy kisebb összeget fog megállapítani, és akkor majd egy kisebb összegű kártérítést kell valamikor egyszer fizetnünk, vagy... Mert én azt látom egyébként, hogy az egész kérdés jogos. Egyébként el fog ez az ügy menni a bíróságra. Ha a bíróság azt ítéli meg egyébként, hogy ő 75 millió forintot kér, akkor még hozzá fognak menni azok a kamatok, amik hozzájárnak. Lehet, hogy rosszabbul fogunk járni, vagy arra gondolunk, hogy a bíróság kevesebbet fog megítélni majd a jövőbe. Köszönöm.
Tehát mi alapból azt gondoljuk, hogy a kártalanítás nem jár, hiszen ez a főváros érdeke ebben a helyzetben. Még egyszer mondom, hogyha abban van, hogy a kártalanítás nem jár, de abban az esetben, hogyha a bíróság másképpen dönt, akkor nyilván egy reális értékbeesés alapján fogja ezt megtenni.
Köszönöm. Dr. Huteré Borbára.
Köszönöm, de mi alapján gondoljuk azt, hogy nem jár, amikor le van írva az előterjesztésben, hogy forgalomképtelenné vált az ingatlan, és jelentősen csökkent az érték.
Főjegyző úr, javaslat tesz, hogy akkor mostantól zárt, átmegyünk zárt, nem? Jó. Aránylag kevés napirendi pontunk van hátra, de akkor én javaslom, hogy átgondolom, hogy gyorsan, hogy akkor haladjunk sorjában, ne szüneteltessünk, csereberéljünk. Akkor innentől kezdve szeretném föltenni a bizottság tagjainak, hogy egyetértenek-e, hogy zártan folytassuk ezen napirendi pont megtárgyalását. Kérem, indítsunk ehhez kapcsolódóan egy szavazást. Egyhangulag elfogadva. Akkor egy pillanatnyi technikai szünet, amíg átállunk zártra, és akkor folytatjuk ezen napi rendet. Köszönöm szépen. Oké. Okay. 29-es napirendi javaslat a Fővárosi Vízművek ZRT soron következő közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára. A tisztelt bizottsági tagok részéről nem látok észrevételt, viszont ha már ebben az anyagban az előterjesztésben leírásra került, bár lehet, hogy nem csak ide vonatkozik, felolvasnék gyorsan egy mondatot, nehogy véletlen rosszul idézzem. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet a felügyelőbizottság részére történő beimítást megelőzően legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosokat gyakorló szervezet vagy személy részére. Természetesen van még 4 nap. Érdeklődnék, hogy erre, ezekre mikor lehet számítani a tulajdonosi bizottság tagjai számára? Ha esetleg van már erről valamilyen tudomás. Ha nincs, akkor elényeg az, hogy a belső ellenőrzési tervet október 31-ig a tulajdonosokat gyakorló szervezet vagy személy számára meg kell küldeni a köztulajdonban álló cégeknek. Én csak érdeklődöm tisztelettel, tudom, hogy még van 4 nap. Akkor egy értelmezést kérek, a tulajdonosi jogot gyakorló szervezet, az kicsoda jelen esetben, ha nem a tulajdonosi bizottság?
Nem.
Aki átruházott hatáskörben, átadta. Igen. Köszönöm.
Bocsánat, a fővárosi víznek nem 100%-os fővárosi önkormányzati tulajdon, tehát a tulajdonosi jog gyakorló jelen esetben a fővárosi víznek közgyűlése. Ahova kötött mandátummal megy a főváros képviselő személy. És ugyanúgy ez a terv megküldésre került a többi tulajdonos kis önkormányzat részére is, hogy ők is a társasági közgyűlésen tudjanak erről véleményt alkotni. Ugye a végső döntést majd a társaság felügyelőbizottságja fogja november végén tárgyalni és véletlenül támogatni.
Köszönöm szépen.
Hát az elnök úr kérdése, hogy a közgyűlésben a fővárosi önkormányzat képviselője is jelentkezett.
98%-kal helyre beszélni, de van egy rakáscég.
És az önkormányzatnak is megküldte, ugye a közgyűlés tagjaként, és ez a hivatalban a vagyongazdálkodási főosztályra került, aki nálunk a belső ellenőrzési főosztállyal ellenőriztette. Tartalmilag ez benne van az előterjesztésben, tehát ilyen módon a mandátum képzés folyamatában beépült ennek a tervnek az ellenőrzése.
Most itt konkrétan tehát a fővárosi vízmekről beszélünk.
Igen.
Jó. Köszönöm szépen. Amennyiben kérdés észrevétel nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Hat igen, egy tartózkodásra elfogadva. Köszönöm szépen. 30. napirendi javaslat a Bartol Béla Emlékház új állandó kiállítás kialakítása elnevezésű 008061 azonosító számú engedélyokirat 7-es számú módosításának jóváhagyására. Főjegyző úr.
Csak az előző kérdés, hogy a többi cég tekintetében is itt van már a hivatalban, és fog majd egyben egy előterjesztés készül azokra vonatkozóan, azokra a belső ellenőrzési tervekre, de ugye itt a sajátos helyzete miatt.
Köszönöm. Kiegészítést. Az előző, most és akkor a előfelolvasott 30. napi rendhez, amennyiben van kérdés észrevétel, kérem a tisztelt tagokat jelezzék, hanem akkor kérem indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva, köszönöm. 31-es napirend javaslat a BFK ZRT egyes lakásgazdálkodási feladataihoz tartozó engedélyokiratok és megvalósítási megállapodások módosításainak jóváhagyására. Előterjesztő és BFK részéről nem látok észrevételt. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulóan elfordul. Köszönöm. 32-es napirend. Javaslat a BTM Akvinkumi Múzeum régi múzeum épületeihez és a kőtárhoz kapcsolódó raktárépületek részleges bontása és helyreállítása elnevezésű feladat engedélyokiratának jóváhagyására. Kérdés észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulóan elfordul. Köszönöm. 33-as napirend javaslat a Harom utcai idősek otthona Tapló utcai telephely személyi felvonuló cseréje intézményi elnevezésű feladat engedélyokiratának jóváhagyására. Ha jól láttam, az anyagból egy 30-valahány éves lift működőképessé tételéről és cseréjéről beszélünk. Részemről természetesen maximálisan támogatandó. Ha van kérdés észrevétel, kérem a tagokat jelezzék, ha nem, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. És akkor az egyebek napirend előtti utolsó ponthoz érkeztünk. Javaslat a Fonyódi üdülő épület részleges felújítása elnevezésű feladat engedélyokiratának jóváhagyására. Főigazgató úr.
Én köszönöm szépen. Itt azért akarok néhány szót, mert ez egy dilemma. És én amikor a költségvetést csinálom, akkor utálom az, hogy ilyen foglalások vannak a jövő évre. De behoztuk a bizottság elé mégis, hogy mérlegelni tudják. A Fonyódi üdülépületünk az egy a roma fiatalok táborosztatására szent épület, ezt a Romanoker üzemelteti, és ő bonyolít le nyári táborosztatást ott. A menekültellátás időszakában ezt menekültek elszállásolására használtuk ezt az épületet, és idén fejeződött be az utolsó kiköltöztetés is az épületből. Elhagyták a családok. Leromlott állapotban van jelentősen, tehát ez táborosztatásra jelen pillanatban nem alkalmas. Költeni kell erre, mi azt látjuk, hogy nem egy csili-vili felújítással, de ezt az összeget el kell rá költeni. És itt kezdődik a dilemma, hogy ha ezt megvárjuk a költségvetés elfogadását, a 25 decemberében remélhetőleg, akkor abban az esetben nem lesz nyárra táborosztatási lehetőség. Mert akkor kezdjük el az engedélyeket, közbeszerzés kiírás, közbeszerzés lebonyolítás, stb. De nyilván ez a logikus és szabályos dolog, hiszen akkor tudunk jól dönteni. Vagy azt mondjuk, hogy az a fő cél, hogy jövő nyáron legyen távolosztatás, és valahogy oldjuk meg ennek a finanszírozását, és férjen bele valahogy, akkor viszont sajnos most kell döntenünk, mert különben nem érünk oda, hogy jövő év június 30-ig ez lezárható legyen a dolog. És ez a dilemma van itt most önök előtt. Én azt javasolnám, hogy miután több éve kimaradt ebben a táborban a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek a táborosztatása, sok a 8. kerületi kisebbségi önkormányzat szervezésébe, vagy maga az önkormányzat szervezésébe voltak ezek, és szerintem közpolitikai szempontból elkerülhetetlen, hogy ezzel valamit csináljunk ezzel az épülettel, minél inkább hagyjuk ott rohadni, annál nagyobb baj lesz ebből. Hogy vegyünk egy nagy levegőt, és nekünk meg az a feladatunk, hogy betervezzük a költségvetésbe, és valahogy kiszorítsuk ennek a fedezetét. Nyilván ezer kérdéssel, ami egyébként a jövő évi költségvetést terheli. Ez a dilemma van itt most a bizottság előtt. Csak nem akartam azt, hogy a költségvetéskor legyen ez, és akkor azt mondom, hogy bocs, ez már nem lesz jövőre táborosztatásra alkalmas ez a helyszín.
Köszönöm a kiegészítést főigazgató úrnak. Egyéb kérdés észrevételt a bizottsági tagok részéről nem látok. Kérem, akkor indítsuk a szavazást. Köszönöm. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen. Egyebek napirendben bárkinek van-e kérdés észrevétele? Nem látok. Akkor mielőtt a mai bizottsági ülést bezárnánk, kérem az itt jelenlévő tisztelt tagokat, hogy próbáljunk aránylag rugalmasan hozzáállni a november hónaphoz. Tervek szerint többször is fogunk találkozni, nem csak a rendes, normális tulajdonosi bizottságülésen. Úgy gondolom lesz bírálő bizottságülés, és látva a közgyűlés tervezett napirendjét, jó eséllyel lesz rendkívüli bizottságülésünk is. Úgyhogy kolléga nem keresni fogja az itt jelenlévőket, és már nem jelenlévőket. Remélem, hogy találunk legalább három olyan időpontot, lehet, hogy többet is, amikor találkozunk a következő hónapban. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő részvételt.